Imádkozzunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Énekeljük testvérek kezénekül a 331-es énekünk első két versét. 331-es ének így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Teremtő Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy nem csak tudhatunk rólad, hanem bízhatunk is benned. Köszönjük, hogy egyedüli reménységünk te vagy. Látod, Urunk, hogy mennyi minden kihull, ami gyorsan lepergő, mulandó életünk szitáján, rostáján. És bizony, végül mi magunk is visszahullunk az anyaföldbe, mert porból vétettünk, és porrá leszünk. Bocsáss meg, hogy sokszor úgy futunk, úgy tervezünk, úgy könyökölünk, úgy taposunk, úgy harcolunk, mintha soha nem hullanánk a porba. Mintha örök lakásunk lenne ez a mulandó világ. Köszönjük, hogy időnként emlékeztetsz minket arra, hogy mennyire mulandóak vagyunk. Istenünk, még a természet világában zajló események révén is üzensz nekünk, hogy íme jön az elmúlás, itt az ősz. Szép csendben elválnak a levelek az ágaktól, és lehullanak. Ugye, hogy csendben elválik majd a mi életünk is a maga fájától, és lehullunk mindnyájan. De olyan jó tudni, hinni azt, hogy a te tenyeredbe hullunk. És köszönjük azt, hogy te miközben az elmúlásra emlékeztetsz minket, az örökké valóra is felhívod a figyelmünket. Köszönjük, hogy a mi életünk nem egysikú csupán, nem a látható anyagi világ fogságába zárt élet. Köszönjük neked, hogy te azon túl mutatsz, és újra és újra ráirányítod a mi szívünket, a mi figyelmünket, a maradandókra, az örökké valókra. Istenünk, most a halottak napján hadd tudjunk ismét az élet fejedelmére nézni, hittel, reménységgel, arra Jézus Krisztusra, aki eljött, hogy a kígyó fejére taposson, hogy a halált megtörje, és hogy világosságra hozza az életet. Hadd legyen hát az élet fejedelmének a szava ismét világos, érthető és erőteljes számunkra, hogy vigaszt nyerjünk belőle, hogy bátorítás legyen számunkra az örökké valóságra való felkészülésben. Amen. Készüljünk testvérek az ige hallgatására, folytatva a megkezdett 331-es éneket, a harmadik és negyedik verseket énekeljük. 331-es ének harmadik verse így kezdődik: a földön, ha elvesztem szerelmem tárgyait. Az igét, kedves testvérek, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, az ötödik részből, az első két verset. A második korintusi levél ötödik részének az első két versét olvasom. Figyelmes szívvel hallgassuk. Tudjuk, hogy ha mi földi sátorházunk elbomlik, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökké való házunk a mennyben. Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre, ami mennyei hajlékunkat. Drága testvérek, ilyenkor halottak napja környékén megmozdul az élők sokasága, és felkeresi a halottak birodalmát. Nyilván csak azt a felszínes részét, ami látható belőle, ami temető kertnek nevezünk. Igen, temető járó emberek vagyunk, akarva, akaratlanul, annál a végállomásnál kötnek ki az előttünk elmenők, aminél mi magunk is ki fogunk kötni, amikor az utánunk maradók majd minket is kikísérnek. Testvérek, ilyenkor elkerülhetetlen az, hogy egy kicsit eltöprengjünk az élet és a halál titkán. Töprengjünk, de nyilván megfejteni nem tudjuk sem az élet titkát, sem a halál titkát, csak úgy próbáljuk megközelíteni egy kicsit ezt a két nagy talánt. Maguk a biológusok, a sejtkutatók, a tudósok sokasága sem tud nagyon egyértelmű választ adni arra a nagyon egyszerű kérdésre, hogy micsoda az élet. Ugyanúgy nem tudunk megnyugtató választ adni arra a kérdésre sem, hogy micsoda a halál. Noha rengeteg megfogalmazás van a két kifejezés kapcsán: élet és halál kapcsán. Emil Cioran, a neves román származású francia filozófus, aki nagyon pesszimista hangnemben foglalkozott filozófia sikon az élet és a halál kérdésével, azt mondja, hogy a halál helyrehozhatatlan villanás. Az élet a látszatok csillogása. Ilyen tömény, ilyen néhány szavas tőmondatokban fogalmazza meg az ő meglátásait könyvek hosszú során át. Igen, van benne valami, amit ő meglátott az élet kapcsán, hogy a látszatok csillogása. Mert nyilván próbál az ember, amíg él, csillogni, valakinek mutatkozni. És nyilván ezt a valakinek mutatkozó szándékát végül keresztül húzza drámai módon a halál. Az, amit Cioran úgy nevez, hogy helyrehozhatatlan villanás. Igen, de lehetne sok más idézetet is még megnevezni, felolvasni, de nyilván, hogy ezek nem fognak mégsem elsegíteni az élet halál titkának a mélységére. Mi inkább kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit mond maga Isten nekünk az életről és a halálról. Tudjuk, az Ószövetségben Mózes által elhangzott az, amit Isten az ő népe elé adott, eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. És azt is megmondta Isten Mózes által az ő választott népének, hogy mit érdemes neki választania. Nyilván az életet és az áldást. Aztán az Ószövetség bölcsesség irodalma is tele van az élet és a halál témájával. Figyelmeztet Isten arra, hogyha szeretnél életet és jó napokat látni, akkor ennek megvan az Istentől megírt feltétele, és ennek a feltételnek kell eleget tennünk ahhoz, hogy lássunk olyan életet, ami jó napokat jelent számunkra. Tudjuk, hogy Mózes, Isten embere, a nagy imádkozó, és hitharcos, és egyben népvezér, a 90. gyönyörű és nagy ismert Zsoltárunkban fogalmazza meg azt a kérést, ami azóta sem veszített semmit az időszerűségéből, mert hogy mi is mondhatjuk naponta, miközben fogynak óráink és közelebb kerülünk a végállomáshoz, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Nyilván így kellene tekintenünk az életre és a halálra, és az elmúlásra, tudva azt, hogy miközben lepereg földi életünk homokoráján az utolsó kis homokszem is, aközben Isten készít számunkra valamit. Pilinszky, a múlt századi neves vallásos költő, író azt mondja, hogy életet és halált lehetetlen nem egyben látni. Élet és halál nem más, mint ketté tört örök lét, meghasonlott valóság. Ugye ez egy másik tömény megfogalmazás, egy két különös kifejezés az élet és a halál kapcsán. Nyilván egyben kell látni életet és halált. Mert tudjuk azt nagyon jól, a statisztika is ma már, ugye komputeres világban, nagyon pontosan ki tudja mutatni, hogy miközben meghal átlagban 120-130 ember egy perc alatt a világon, aközben több születik. Nem is egy-kettővel több, hanem például egy 2011-es adat szerint akkor úgy számlálták, hogy 127 ember halt meg egy perc alatt, miközben 225 született meg. Szinte 100-zal több egy perc alatt, mint amennyi meghal. És nyilván most, amikor világjárvány kellős közepén vagyunk, és ugye a statisztikák ontják a koronavírus áldozatainak, a halálos áldozatoknak a számát, akkor ráirányítják mások kijózanító szándékkal a figyelmet a másféle elhalálozási statisztikákra, és nyilván kiderül, hogy messze elmarad a koronavírus áldozatainak a száma azon halálos áldozatok számától, amelyek például a szív- és érrendszeri megbetegedések nyomán következnek be, vagy éppen a rák betegség nyomán. Úgyhogy még tényleg ez a járvány messze elmarad sok más olyan szokványos, hát szokványos számunkra már ismerős betegségektől, amelyeknek sokkal-sokkal több áldozata van. És nyilvánvalóan a statisztikákat is így kell néznünk, hogy élet és halál egybe tartozik, és hát azt is láthattuk, mondjuk kisebb, zárt közösségekben, én is vidéken szolgáltam, láttam azt, hogy Isten ilyen különösen időzített sokszor egy-egy nagyobb családon, rokonsági körön belül olyan családi eseményeket, hogy élet és halál, vagy születés és halál, hogy amikor a már akkorba jutott nagymama vagy nagyapa elhunyt, akkortáj született meg az unoka, vagy éppen a dédunoka ugyanabban a családban, és Isten ilyen módon is érzékeltette azt, hogy élet és halál egybe tartozik, és valahogy ezt, ami előttünk járó őseink, akik olyan természetközelibb életet éltek, mint mi, akik a növények, az állatok társaságában születtek, éltek és haltak meg, most azok, ami elődeink valahogy természetesebben is fogták fel az élet és a halál kérdését. Most nekünk Istentől kell tanulnunk azt, testvérek, hogy végül is hogyan viszonyuljunk mi az elmúláshoz, hogyan viszonyuljunk a saját halálunkhoz. Mert a mások halálának tanúi vagyunk sokszor, és bizony emiatt kényszerülünk sokszor elmenni egy temetési együttléte is, és hát ott különböző gondolatok járnak át minket, de óhatatlan, hogy ne szembesüljünk olyankor a saját elmúlásunkkal is. Nem egyszer temetési szertartások idején, az igehirdetésben fölhívom a jelenlevők figyelmét arra, hogy gondoljanak bele abba, hogy mi lenne, ha holnap után egy ilyen koporsóban éppen te feküdnél, kedves hallgató testvérem, vagy éppen én igehirdető. Nos hát, ilyenkor menthetetlen az, hogy ne adjunk igazat Pál apostol megfogalmazásának, aki azt mondja, mi tudjuk, hogy a mi földi sátorházunk elbomlik. Tudjuk. Erről beszél minden. Az elmúlás, ősszel ugye a falevelek lehullása, a virág elhervadása, a ráncok az arcunkon, az őszülő hajszálak, a kopaszodó tarkunk, erről beszél minden. És lehet még sorolni, ugye ott van a Prédikátor könyvében a gyönyörű leírás arról költői képek által, hogy hogyan lassul a járásunk, hogyan homályosul a látásunk, hogyan fogy a hallásunk, ugye, és az erőnk, és ez mind-mind jelzés Istentől arra nézve, hogy készülj az elmúlásra. Valaki így fogalmazott nagyon találó módon, hogy darabokban halunk meg. Sose félj hát az öregedéstől. Az Isten e földről való elvonó kurája az, hogy amikor a szívünk megáll, már ne kössön sok szál ide. Igen, ezért üzen Isten az öregedés jelei által is arra, hogy készüljünk. Egy másik nagyon találó gondolatban valaki így fogalmazott, hogy a halandóság kikerülhetetlen kényszer. És rá csak egyetlen orvosság van. Idejében rátalálni Isten kegyelmére. Igen, aki rátalál idejében, a földi élete idejében Isten kegyelmére, az örök élet drága kincsére Jézus Krisztus által, az tudja, hogy már van orvosság számára a halandóságra, az elmúlásra. És ez az orvosság nem más, mint az örök élet drága ajándéka, amire nyilván ez a mai alapigénk is Pál apostol megfogalmazásában buzdít, serkent és irányítja figyelmünket, mert azt is mondja, miután kijelenti ezt a megfellebezhetetlen igazságot, amit mindenki aláír, még a hitetlenek is ugye tudják ezt és aláírják, hogy e testi sátorházunk egyszer összeomlik, csak hogy sokan nem tudják azt, amit a folytatásban ír Pál, ez már a hívő emberek kiváltsága, hogy tudhatjuk, hogy van épületünk Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökké való házunk a mennyben. Igen, ez az a vigasz forrás, amit Isten nekünk hívő embereknek ad. És ha valahogy eljutunk a kegyelemmel való találkozás nyomán az örök életnek erre a drága hitére és reménységére, akkor nem fogunk sóhajtozni és jajgatni és panaszkodni, amiatt, hogy ez a mi földi sátorházunk kezd gyengülni, kezd megrodjanni, kezd homályosodni, kezd megkopni, és végül is össze fog omlani, amikor Isten kihúzza a földi életünk sátra mellől azokat a tartószegeket, mert mi már idejében rátaláltunk a kegyelemre. Ilyes Gyula így fogalmaz, tudjam nem elgyávulva nézni, mit elkerülni nem tudok. Nyilván a mulandóságot nem tudom elkerülni. A halált nem tudom elkerülni. De hát akkor fogalmazzak így, ahogy ez a neves írónk fogalmaz. Uram, segíts! Tudjam nem elgyávulva nézni, mit elkerülni nem tudok. Azaz, ne rettenjen meg a szívem, amikor a földi sátorházam kezd omladozni, kezd rogyadozni. Mert tudom azt, hogy van örökké való hajlékom a mennyben, amit Isten készít számomra. Igen, aki ennek a hitnek a birtokában indul tovább az elmúlás útján, az azt is tudja, hogy már az örökké valóság útján is halad egyben. Mert miközben fogy az elmúlás útja, és egyre nagyobb szakasz kerül a hátunk mögé, aközben egyre közelebb kerülünk az örökké valóság végérvényes lehetőségéhez, ami a színről színre látás birodalmában fog kiteljesülni az Isten gyermeke számára. Ilyen értelemben tehát mi a halál számunkra? Átváltozás. Egyik létformából, életformából a másikba fogunk átlépni. És erről beszél Pál, hogy elbomlik itt egy ilyen sátorszerű kis átmeneti lét, és utána folytatódik egy örökké való ház képében. Nagyon érdekes ez a különbség, amit Pál tesz. Földi életünk, testi életünk egy romlandó, könnyen összeomló sátorhoz hasonlít. Tudjuk, sátor készítő volt civilben Pál apostol, és nagyon tudta azt, hogy mit jelent átmenetileg egy sátorban meghúzódni. Abban az időben nem turista sátrak sokaságát készítették a római birodalomban, hanem katonasátrak sokaságát, mert ugye nagyon mobilis volt a római hadsereg, egész Európát áthálozta a római birodalom, és rengeteg katonai sátorra volt szükség, és Pál apostol is ilyen sátrakat készített zömében, és tudta azt nagyon jól, hogy ez csak ilyen átmeneti lakhely a sátor. És amikor már az örökké való épületről beszél, akkor már nem sátor szót használ, hanem épületet, masszív valamit, amit nem emberkész csinál, hanem amit Isten készít az ő gyermekei számára. Most hát ez az átváltozás az, ez a létforma váltás az, amire Isten minket elhív, és amivel meg akar minket ajándékozni. Hollandiában, egy Szent János nevű templomban, Goudában, ahonnan származik az a híres sajt, amit mi is szoktunk venni a Kauflandból, ugye? Nos, ott van egy templom, ahol van egy ilyen nagyon érdekes felirat. Tanuljatok meg meghalni, mielőtt meghaltok, akkor majd meg tudtok halni, amikor meghaltok. Micsoda tömény tanítás ez. Tanuljatok meg meghalni, mielőtt meghaltok, azaz meghalni az embernek, a bűnnek, tanítjuk mi ezt a KP-ból is, ugye? És ha meghaltunk a bűnnek, az embernek Krisztusban, és feltámadtunk által egy új életre, akkor már meg tudunk nyugodtan halni, amikor meg kell halni. És való igaz, hogy ez a hívő embernek egy drága lehetősége, és nyilván ilyen értelemben hát erőt és bátorságot meríthetünk azoknak a magatartásából, akik tudtak hittük birtokában úgy szembenézni az elmúlással, a halállal, ahogyan például egy mártír Bonhoefferről tudjuk, akit Hitler végeztetett ki, ugye, és 39 évesen kellett neki meghalnia, és a felakasztása előtt azt mondta, ez a vég, de számomra az élet kezdete. Ez a vég, ugye földi értelemben, az ő mulandó, romlandó testik sátorháza, számára ez a vég, de az élet kezdete. A nagybetűs élet, az örök élet kezdete. Nyilván az ilyen hit birtokában tud csak az ember túllátni, még az akasztófán is, és az életet úgy szemlélni, mint ami nagybetűsen éppen akkor kezdődik számára, amikor véget ér ez a kisbetűs földi lét. Ernesto Cardenal a múlt században élt dél-amerikai keresztény író. Nagy érdekes képet használ a keresztény ember elmúlása és halála kapcsán, amikor azt mondja, hogy mi keresztény emberek nem úgy lépünk ki ebből a földi világból olyan kényszerűséggel, mint azok a száműzöttek, akiket kényszerrel elvisznek otthonaikból idegen földre, hanem pont ellenkezőleg úgy lépünk ki mi keresztények ebből a földi világból, mint azok a száműzöttek, akik idegen földről végre hazamehetnek. Tehát ilyen értelemben nekünk hazaérkezést jelent a mennyei örök házba a mi földi létünk elmúlása, és hát mi hisszük azt, hogy ott vár rejánk a mi megváltó urunk, a mi teremtő édesatyánk, aki ezt a mennyei házat elkészítette számunkra. Ezért mondja itt Pál a folytatásban, azért is sóhajtozunk ebben a romlandó földi testben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat. Azaz, tudjuk, hogy egyszer ezt le kell vetkeznünk, ugye ilyen képet is használ az apostol, hogy aztán majd felöltözhessük azt a mennyei hajlékot, ami vár minden hívő emberre. És mi hiszük, hogyha ennek a hitnek a birtokába megyünk, akkor nem fogunk a semmibe hullni, akkor nem egy nagy üresség, a nagy nihil vár rejánk, hanem igazi hazaérkezésben lesz részünk. Erről beszél az imént idézett Pilinszky János egy másik megfogalmazásában, amikor azt mondja, hogy a tengerbe visszatérő vizek, úgymond idézőjelesen belehalnak a tengerbe, de valójában nem szűnnek meg, csak hazatalálnak. Most hát ilyen értelemben nekünk is egy hazatalálás lehetőség adatik akkor, amikor a földi sátorházunk elbomlik, és boldog az a lélek, aki így tud szerettei elköltözésére, különösen a hitben költöztek el tekinteni, és saját elköltözésére is így tud felkészülni. Mint aki tudja, hogy úgymond hazaérkezik, belehal abba a mennyei tengerbe, hogy Pilinszky fogalmaz, azaz nem szűnik meg, nem hull a semmibe, hanem végérvényesen hazatalál. Hát ebben legyen segítségül nekünk az evangéliumnak ez a drága bátorítása, és akkor hisszük, hogy számunkra nem lesz olyan sötét nap sohasem a halottak napja, és nem lesz sötét nap az az utolsó nap, amikor kilépünk ebből a világból. Amen. Amen. Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy te az örökké valóság Istene vagy. És köszönjük, hogy minket is mulandó létű embereket, miközben elhelyeztél ebben a látható anyagi világban, itt készítesz fel az örökké valóságra. Köszönjük neked, hogy te segítesz minket majd átöltözni, levetkezni ezt a mulandó földi sátrat, és felöltözni azt a mennyei hajlékot, amit te készítesz a te megváltott gyermekeidnek. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy miközben temető járó emberek vagyunk, mert ki kell kísérnünk egymást sorra, és majd minket is kikísérnek az utódaink, aközben ne felejtsük el, hogy az, A temetőkert csak a romlandó porsátrunknak a végső nyughelye, de nem a mi életünknek a végállomása. Köszönjük, hogy ez a végállomás odaát van a te dicsőségedben, és köszönjük, hogy erre készítesz fel minket. Köszönjük, hogy ezért szóltál ma is hozzánk, és ezért bátorítasz minden mulandó lényt arra, hogy készüljön fel az örökké valóságra. Istenünk, áld meg mindazokat, akik ma talán könnyező szemmel vagy fájó szívvel járják a temetőkerteket, emlékezve elköltözött kedveseikre. Bátorítsd őket, vigasztald őket, a feltámadás reménységét gyújtsd meg a szívükben. Köszönjük neked, hogy magunkat is reábbízhatjuk el vészteres időkben. Hisszük, Urunk, hogy a járvány kellős közepén a sok-sok beteg a te oltalmad alatt lehet. Adj nekik gyógyulást, szabadulást. Köszönjük neked, hogy te adsz erőt a betegápolóknak, az orvosi személyzetnek. Könyörülj, Urunk, mindazokon, akik bölcs döntéseket kell hozzanak a járványhelyzet kellős közepén a népek megmaradása érdekében. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk holnapunkat, jövőnket, sorsunkat, anyaszent egyházunkat, nemzetünket, szeretteinket, utódainkat. Köszönjük neked, hogy te örökkévalóság uraként megtartod mindnyájunk törékeny életét. Amen. Csendes imádságban álljunk meg az Úr előtt.
Amen.
Hát, szépen köszönöm meg neked mindenható Istenünk, hogy te nem a mulandóságra teremtettél minket, hanem a te fiatal Krisztus Jézusban életre hívtál. Neked örül rajtunk, és töröld el a halálfélelmet a szíveinkből. Hát, hogy biztos reményel és hittel tudjuk csüngélni a te szabadon. Köszönjük, hogy te nem maradtál itt a földön, hanem feltámadva megdicsőltél és felmentél a mennybe, hogy helyet készítsen a számunkra. Hát, hogy ezt tudjuk hittel elfogadni, és őszinte tiszta reménységgel és bizodalommal tudjuk lennünk a jövendeletet. Jöve, Uram Jézus, jöve. Amen.
Amen.
Hálás az én szívem, Uram, hogy így módon is láthatom az elmúlást, mint egy küszöböt az örökké való előtt. Olyan jó tudni, hogy te a sátor helyet fajlókot építesz. Olyan jó tudni, hogy nálad jobb lesz. Átfélezést, Uram, hogy hittel ajándékoztál meg, és ezzel a reménységgel, a dolga reménységével bátran léphetünk, előre léphetünk.
Amen. Amen.
Hát,
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldás előtt énekeljük testvérek a 322-es ének első két versét. 322-es énekünk így kezdődik, tudom az én megváltóm él. Minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, ő tegyen minket szilárdakká, álhatatosakká az ő követésében. Ővé legyen a dicsőség. Örökkön örökké. Amen.
Amen.